Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Bíró Tiborral beszélgetek, a Nemzeti Közszolgált Egyetem víztudományi karának dékánjával. Jó napot kívánok, dékán úr, még egyszer.
Jó napot kívánok.
Az ENSZ-nek tavasszal volt márciusban egy kongresszus, egy kiadott jelentés, egészen pontosan nem is tudom, amiben drámai adatok, statisztikák hangzottak el, vagy láttak napvilágot, vagy összegződtek, amiről ön most több helyen is nyilatkozott, és most újra, hogy úgy mondjam, divat lett ezeket az adatokat előhozni. Valóban hihetetlenül drámaiak, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből a néhány adatból, amit előttem van, ön melyiket tartja a legfontosabbnak?
Nem olyan új keletűek ezek az adatok, csak nyilván fókuszba helyezte a márciusi nagy vizes konferencia, hiszen az ENSZ nagyon-nagyon régen nem rendezett ilyet, tehát nagy volt a várakozás, és hát ennek persze az egyik exponálása az abban nyilvánult meg, hogy azokat az előrejelzéseket, ami az ivóvíz hiány, vagy az ivóvízhez való hozzáférésnek a problematikáját, vagy éppen a megfelelő szanitációnak a hiányát taglalja, hát ez ekkor jelent meg. Mindegyik önmagában is nagy probléma. Tehát az, hogy egészséges ivóvízhez nem jut hozzá sok ember, ez önmagában probléma. Az, hogy ez városokban koncentrálódik, ennek nyilván már járványügyi kérdéseiket is fölvet, ugyanúgy, mint a szanitációnak a hiánya, hiszen a szanitáció az, hogy egyáltalán milyen tisztálkodási feltételekhez jut hozzá egy illető, egy adott lakos, hát ennek a hiánya, ez pedig megint csak a fertőzés veszély, illetve hát a különböző korokozóknak az elterjedése, világjárványok beindulását indukálhatja. Tehát ezért is kell különösen figyelni a szanitációra.
Hát arról nem beszélve, hogy a mezőgazdasági területeket is tönkre tesszük ezzel. Valamelyik szakértő nekem annak idején ezt úgy magyarázta, hogy is elszappanosítjuk valamilyen módon a bolygó egy részét azzal, hogyha tisztítatlanul kerül a szennyvíz vissza a talajba.
Igen, tehát kétségtelen, hogy a szennyvíz mezőgazdasági hasznosításának nagyon komoly, szigorú szabályai vannak Európában és a fejlett társadalmakban. Ez a fejlődő országokban azért nem egészen így van. Ez egyébként az élelmiszer lánc biztonsági kérdéseket is fölvet, de valóban a tisztított szennyvíznek magas a sótartalma, mondjuk 4-szer annyi legalább, mint ami megengedhető lenne egy olyan talajon, ami egyébként érzékeny a sóra. Ez pedig olyan sok bevitelét jelenti, mint amilyen a nátrium, ez pedig a talajszerkezetet rombolja, a fizikai szerkezete tönkre megy, és valóban egy ilyen eliszapolt, szappanosított állaga lesz. Rossz vízgazdálkodása, vízháztartása lesz a talajnak, aszályérzékei lesz, szóval ez messzire mutat. De a mezőgazdaságnak önmagában hatalmas szerepe van a vízkincsünknek a felhasználásában, hiszen globális szinten 70%-a a teljes vízfogyasztásnak az a mezőgazdasági tevékenységhez köthető.
Kérdeztem, hogy melyik a legmegdöbbentőbb adat, és ön azt mondta, hogy szinte valamennyi, én most kettőt emelnék ki, ugye ebben az ENSZ tavaszi jelentésében a legfrissebb számok szerint az emberek 26%-ának nincs tiszta ivóvíz, ez majdnem a glóbusz harmada. A lakosság 46%-ának pedig nincs hozzáférése vízöblítéses WC-hez, tehát ott meg majdnem a fele. Tehát ezt az ember így néz ezt a két adatot, ez valami hihetetlen megdöbbentő, és értem, amit ön mondott, és igazított engem, mert minden földrésznek más a problémája, más a sztengyergye, de az egészen biztos, hogyha picit előre nézünk, hogy 20-25 évet, amiről is beszél több nyilatkozatban, 2050-re megduplázódik azoknak a városlakóknak a száma, akiknek nem lesz ivóvize. Ahogy ezek a statisztikák változnak és romlanak a számok, az arányok, ez önmagában is döbbenetes még.
Ez alapvetően annak is köszönhető, hogy az emberek tódulnak a városokba. És miért tódulnak a városokba? Azért, mert a vidéki élet pedig jobban ellehetetlenül, például azért, mert a mezőgazdasági tevékenység ellehetetlenül félsivatagi körülmények között, és ennek következtében ugye az egyetlen túlélési esélye az, hogyha a városokba áramlanak az emberek. Tehát jelenleg is nagyon sokan laknak a városokba, de egyes előrejelzések között a föld népességének az a háromnegyede városokban fog lakni. Tehát ha visszanézzük az elmúlt 20-30 évet, hogy mondjuk az 5 millió fölötti lakossal rendelkező városok száma mennyi volt a földön, és most mennyi, hát megdöbbentő. Tehát megdöbbentő, hogy mennyi ember él egy helyen. És az infrastruktúra, a vízi infrastruktúra képtelen követni ezt a lakosságszám növekedést a városokban. És hát olyan kis jövedelemmel rendelkező emberek által lakta zónák jönnek létre, úgynevezett bádog városok, ahol tulajdonképpen a szanitációnak a nyoma sincs, még hogyha ivóvízellátás van is. Tehát az ivóvíz, vagy a vízi közmű olló nagyon szét van nyílva ezeken a területeken, például amit mondjuk a európai fejlett társadalmak már képesek voltak ezt az ollót összecsukni, ott ez az olló nagyon tágan nyitva van.
És ráadásul ugye, ahol van ivóvíz, meg van hozzáférés a tisztálkodáshoz az embereknek, ott a vízfogyasztás is nő, ezzel is nehéz a különböző szervezeteknek vagy szolgáltatóknak tartani a versenyt. Tehát egyszerűen ennyit nem lehet, vagy nagyon nehezen lehet előállítani.
Így van, és azért a fejlett társadalomban is probléma ez, hiszen a szuburbánus területek, amelyek az agglomerációkat jelenti, ugye Magyarországon is előfordult ilyen, tehát olyan mértékben nőnek az ivóvízigények, amelyet képtelen az infrastruktúra lekövetni. És hát itt jön képbe az, hogy tulajdonképpen azok a vízhasználatok, amelyeket végig lehetne sorolni egy háztartáson belül, valóban mindegyik ivóvíz minőségű vizet kíván-e, vagy eljött az a korszak, hogy most már kezdjünk el a szürke vizekben gondolkodni, ez lehet tisztított szennyvíz, lehet csapadékvíz, fölfogott csapadékvíz, tehát számos olyan célja van a vízfelhasználásnak egy háztartáson belül, vagy közüzemen belül is, amit nem biztos, hogy drága pénzen megtisztított ivóvizet kellene használni, aminek egyébként nyilvánvalóan a szolgáltatási korláta is vannak. Szóval a víztakarékosság az minden téren nagyon fontos, nem csak a lakossági, de mezőgazdasági, ipari vonulatokon is, mert hogy ezzel még mindig nagyon-nagyon rosszul állunk, tehát van egy növekvő népesség, van egy berögzült vízfelhasználási szokás
igen.
És hát ez persze indukálja azt, ja is, hogy koncentrálódik a népesség, tehát egyre inkább egy ponton kell ellátni vízkészletekkel az embereket. Kicsit, hogyha létrejön egy 10-20 milliós város, annak a közelében nem biztos, hogy van olyan ivóvíz bázis, ami ezt képes ellátni. És akkor jönnek a vízátvezetési problémák, hogy nagy távolságból kell vizet odajuttatni, ez más területektől veszi el a távlati vízbázisokat. Úgyhogy ez egy messzire mutató probléma.
Érdekes, és az is eszembe jutott, hogy hallgattam dékán úr, hogy ugye ez a fajta kényszer, amit minket elért az elmúlt években a gázzal és az árammal kapcsolatban, az jó részt annak volt köszönhető, már a takarékosságra gondolok, hogy meg az edukációra, az az árral volt összefüggésben. A víz még fajlagosan ehhez képest, mondjuk itt nálunk Magyarországon még mindig olcsó. Értem, hogy a világ egyes földrészein pedig egyszerűen hozzáférhetetlen. Tehát érdekes, mert akkor beszélünk takarékoskodás és tudatos felhasználás, amikor még ebben a pillanatban 2023 végén a víz egy viszonylag könnyen hozzáférhető, olcsó termék. Nagyon nehéz az emberek fejében ezt átfordítani, hanem drágul meg maga az ivóvíz.
Igen, hát a 90-es években esett vissza drasztikusan Magyarországon a lakosságnak az ivóvíz használása, amikor lényegesen emelkedett az ivóvíznek az ára. Ugye az elmúlt hát több mint egy évtizedben ugye nem mozdult az ivóvíz szolgáltatásnak az ára, például hazánkban. Hogyha világkitekintést nézünk, hogy mi a drága, mi az olcsó, és hogy egyáltalán olcsó-e a víz, két megközelítés van, az egyik, ami még a Dublini nyilatkozatból származik, és itt a 90-es évek közepéről beszélek, amely ugye a teljes költségmegterülés elvét veszi elő. Ami azt jelenti, hogy csak akkor fogunk a vízzel normálisan bánni, akkor fogunk elég pénzt költeni annak a megtisztítására, tehát hogy az továbbra is természet erőforrásként funkcionáljon, akkor fogjuk védeni a környezetünket, hogyha az ivóvíz felhasználás az azzal kapcsolatos költséget, az azt felhasználó teljesen megtérítik. Tehát ez egy irányelv volt. Majd érdekes ugye, hogy az ENSZ-nek a különböző nyilatkozatai pedig ugye arról beszélnek, és ugyanez igaz idén márciusra is, hogy mindenkinek elérhető áron biztosítani kell az egészséges ivóvizet. Azaz, hogy a kormányoknak a zsebükbe kell nyúlni, az infrastruktúra kiépítést azt társadalmilag kell támogatni, sőt, hát olyan alapokat kell létrehozni, olyan finanszírozási alapokat, amelyek hosszú távon biztosítják a vízinfrastruktúrának a kiépítését, amiben benne van egyébként a víznek a tisztítása is. De ez a két irányelv van, az egyik az egészséges ivóvízhez való joga az embernek, mint amely egy alkotmányos jog, a másik pedig, ami a környezetvédelmnek az egyik alapelve, hogy ha valamivel kapcsolatos költségek teljesen megtérülnek, akkor azt a természet erőforrást jobban megbecsüljük, illetve van olyan finanszírozási bázis, amely mindig lehetővé teszi az infrastruktúra fejlesztését, karbantartását, az üzemeltetési költségek fedezését.
Ez egy paradoxon.
Paradoxon, amit például Mexikóban próbáltak feloldani, és ott nagyon jó modell alakult ki erre, tehát nagyon sok helyről vonták be a szereplőket, és itt az árvízvédelmet és az ivóvízellátást mindent egybevettek, ami a vízgazdálkodással kapcsolatos. Nyilván mindegyikben vannak hibák, de érdemes tanulni ezekből.
Egyetlen egy mondat, egy picit az NK-re kitekintve, meg az ön karára kitekintve, a víztudományi karra. Nekem egy nagyon kedves kar, és nagyon sok kollégám dolgozott Baján is, meg ismerősöm is, ismerem a munkájukat, és nagyon tisztelem a vízügynek az elmúlt évszázadban elvégzett munkáját. Egyre népszerűbb a kar, ugye? Dékánul ezt én jól látom, és egyre többet beszélünk a vízről, legyen az csapadékvíz, árvíz, ivóvíz. Ugye Áder köztársasági elnök úr elmúlt évekbeli munkája, kommunikáció segíti ezt a dolgot, vagy a Planetre gondolok 23-ban. Szóval azt gondolom, hogy helyére kerül ez a hivatás itt Magyarországon, egyre inkább felértékelődik. Pont amiatt is, amiről most ön beszélt.
Igen, ezt jó hallani attól, aki mondjuk nem konkrétan ugye mondjuk a szakmában vagy a vízes felsőoktatásban dolgozik. Egyébként én is, vagy mi is így látjuk. Tehát egyre nagyobb a szakmai elismertség, a megbecsültség, egyre jobban számítanak a vízügyi felsőoktatásnak a tevékenységére, ami nyilván oktatás, kutatás, nyilván a felnövekvő nemzedék, értelmiségi nemzedéken nagyon sok múlik, hogy lesznek-e arra alkalmas és képes emberek, akik egy integrált, korszerű, digitális, fenntartható vízgazdálkodást lesznek képesek működtetni ebben az országban. És valóban Áder elnök úrnak a szerepvállalása vízgazdálkodás környezetvédelem terén nagyon sokat lendített, mondjuk úgy, hogy ennek a szakmának, ennek a szaknak a népszerűsítésén.
Igen, és azt mondja, hogy Magyarországon, de hát a világ is nyitva van most már ezeknek a fiatal szakembereknek, mert ez régen is így volt, és most egyre inkább így van, hogy egy ilyen tudásra rendelkező magyar szakember előtt már nincsenek határok, tehát akárhol folytathatja a karrierjét.
Ez így van, bár ugye mi nem örülünk annak,
nyilván, hogyha persze,
a végzett hallgatóink valahol külföldön találják meg a számításokat, de az, hogy 2-3-4-5 évet projektmunkán eltöltsön külföldön, az nagyon jó, és valóban Afrika szarvától a Távol-Keletekig, egzotikus szigetekig, ahol szennyvíz elvezetési, kezelési problémát kell megoldani, például a bajai hallgatók ott vannak, San Diego-ban is vezetett, vagy volt vízi közmű vezető kollega, aki ugye Baján végzett, úgyhogy egyébként ez egy valóban a világban megbecsült szakma, és ugye a magyar vízügyes szakembereket mindig el is ismerték ezen a téren. Nekünk pedig van még egy vízdiplomáciai szakunk is, amely kifejezetten az ilyen nemzetközi relációjú problémák megoldására fókuszálunk, határon átnyúló vízmegosztási konfliktusoknak a kezelésére.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem víztudományi kar dékánja volt a vendégem. Köszönöm szépen, dékán úr.
Én köszönöm.